Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Rácz András vagyok, a Kelló Könyvkultúra magazin főszerkesztője. Önök a Kelló Biblió podját hallgatják. Velem szemben Döme Barbara, sokszorosan elismert, különböző díjakkal jutalmazott novellistánk, aki mostanában sokkal felkapottabb. Barbie, mitől vagy te mostanában ilyen felkapott? Tele van veled minden.
Hát én nem azt gondolom, hogy felkapottabb vagyok, hanem azt, hogy rengeteget dolgozom, és ennek az az eredménye, hogy egyre több elismerést kapok, szakmai elismerést is, olvasói elismerést is, illetve ugye nemrég a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács az előző kötetemet, a Nőket Cekkerben című novellás kötetemet bevette az egyik középiskola tananyagába. Erről készült egy online oktatási anyag, ami felkerült a honlapjukra. Ezt szabadon megtekintheti bárki. És ennek kapcsán készült rengeteg interjú, illetve ennek kapcsán beszélgettünk nagyon sokat, nagyon sok helyen, és szerintem ezt érzékelhetette úgy, hogy, ahogy te fogalmaztál, felkapottabb lettem.
Barbie, mióta írsz te? Mikor jelent meg az első kötetet?
Hát az első szépirodalmi kötetre gondolsz?
Na, persze.
Jó, mert előtte...
Előtte firkálgattam, már az óvodában firkáltam.
Nem. Hát ugye én újságíró vagyok alapvetően. Tehát nagyon sok, illetve hát előtte több interjúkötetem is megjelent.
Aha.
2014-ben jelent meg az első szépirodalmi kötetem, a Nagymama, aki elfelejtett meghalni címmel.
Igen.
És utána volt egy viszonylag nagyobb kihagyás, mert hogy 2019-ben jelent meg a második novellás kötetem, a Nők a Cekkerben, és 2021 évelején most a harmadik, az Angyalt reggelire.
A 14-es kötet előtt novelláit jelentek meg lapokban?
Jelentek meg, de nem komoly irodalmi folyóiratokban.
Hanem ilyen.
Tehát én különböző napi lapokban, magazinokban, tehát olyan helyeken, amit mondjuk valószínűleg a rangos irodalmi társadalom nem biztos, hogy elismerne. De ennek az az oka, hogy én nem is próbálok, vagy hát lehet, hogy amúgy is azt mondták volna, hogy köszönjük, nem kérjük, mert nyilván akkor egészen más színvonalon írtam még, de én nem is próbálkoztam egyáltalán folyóiratokkal, és hogy miért nem próbálkoztam? Azért nem, mert egyáltalán nem tudtam, hogy hogyan működik a kortárs irodalmi élet.
Uh-huh.
Tehát igazából nekem a nagy áttörés és a fordulópont az 2015, amikor beiratkoztam a Magyar Írószövetség íróiskolájába.
Tehát előbb megjelent a köteted, és utána iratkoztál be az íróiskolába?
Igen.
Itt egy ilyen felnőtt fejjel, ezt nem is tudtam.
Igen, mert tehát az egész az úgy kezdődött, hogy én írtam már gyerekként novellákat, tulajdonképpen, meg verseket. De nem mutattam meg igazából senkinek. Illetve hát az édesapámnak gyakorlatilag, aki pedig egy újságíró barátjának Debrecenbe, aki szépen elhajtott azzal, hogy jó, ez a dolog, hogy itt írogatsz novellákat, de kéne valami tisztességes foglalkozás, és legyél inkább újságíró. Mert azzal írsz, de keresel is, meg olyan, az olyan tisztességes tevékenység. És akkor őt Szalai Csabának hívták, szegény már meghalt azóta, és ő elvitt engem a Hajdúbihari Napló szerkesztőségébe, illetve volt egy városi lap, amit ő szerkesztett, egy ilyen, tudod, önkormányzati lap.
Igen, igen.
Balmazújvároson, egészen pontosan, és az Debrecentől, Debrecenhez közel lévő kisváros, és ezen a két helyen, tehát a Hajdúbihari Naplóban, ahol ő dolgozott, illetve ebbe a városi lapba kezdtem el írogatni. De én akkor nagyon fiatal voltam, 15 éves. És gyakorlatilag én úgy nőttem föl, hogy a szerkesztőségben. Tehát ez a
szerkesztőség lánya.
Hát Igen, te tudod, ez a, amit úgy az ember régen hallott klasszikus, hogy hozzál ezt, hozzá fiam Párizsit, hozzá...
Ami régen hallott, tehát ez mikor én kezdtem, hát, még akkor is így volt.
Akkor igen, de szerintem a mai gyakornokok nem hiszem, hogy ezt csinálják. Tehát nem gondolom, hogy ők Párizsit visznek a szerkesztőknek, meg egyéb dolgokat, amit inkább nem is emlegetek. És gyakorlatilag nekem annyira természetes volt az, hiszen gyerekként,
hogy
Párizsit viszek a szerkesztőknek, hogy gyakorlatilag én onnantól kezdve nem is tudtam elképzelni mást az életemben, mint hogy én újságíró leszek. És ez pont, ez egy determinált dolog volt, eldőlt, nem volt más irány. És tudod, és mivel napilapoztam mindig is, számomra a sok munka az magától érthetődő volt. És ez a tipikus, hogy megszoksz, vagy megszöksz. Tehát én annyira megszoktam azt a napi hajtást és a napi rutint, hogy én aztán életemben szinte mindig napilapnál dolgoztam.
Említsük meg azt itt most, hogy a Petőfi Irodalmi Ügynökség egyik kiadványának vagy most a főszerkesztő helyettese. De kanyarodjunk, nem, maradjunk itt egy picit. A mondod, hogy a napilapozás, ugye én is voltam napilapnál, az tudom, hogy milyen. Tehát reggel nekiül az ember, és
éjszaka fejezi be.
Zárásig ott ül. Hogy a novellákat is így írod? Tehát, hogy a kérdés az úgy, tehát, hogy az én fejemben, ez, vagy mondjuk a laikusok fejében ez úgy néz ki, hogy az író álmodozik, jön, várja az ihletet, akkor az megérkezik, akkor leül, molyol valamit, akkor megy kávét főz, visszamegy, másnap megint ír valamit, akkor átírja, amit az előbb írt, akkor utána kidobja a kukába, és írja úgy. Szóval, hogy ez egy ilyen lassú, önismétlő folyamatnak képzeljük el. De a napilapos munka meg nagyon nem ilyen. A novellista munkád, már mondjuk a te novellista munkád, az milyen? Hogyan dolgozol?
A kettő valóban teljesen más, és ezért volt az, még egy kicsit az előző kérdésedre visszatérve, hogy bár ebben az időben, amikor én gyerekfejjel elkezdtem újságot írni, és aztán természetesen újságíróiskolába járni, és diplomát szerezni, akkor én már írogattam novellákat, és nem voltak ezek rossz novellák, mármint, hogy ahhoz az életkorhoz viszonyítva. Mert hogy vissza is olvastam ezeket, és egészen érettek voltak, illetve hát nyertem vele díjakat, mert pályázgattam. De aztán a napilapozás az annyira elvitt, mert hogy egyszerűen nem maradt időm arra, hogy elmélyülten irodalommal foglalkozzak, hogy abba hagytam. Tehát nem írtam. Tehát szerintem olyan 22-23 éves koromig írtam novellákat, és aztán képzeld el, hogy olyan 39-40 éves koromig semmit. Tehát
nem,
egyáltalán.
Nem is vagy még annyi.
Ja nem. Tehát egy darabig nem írtam aztán. Egy kicsit hosszabb ideig, mint amennyi éves vagyok. És akkor egyszer csak a napilapos munkám közben ráeszméltem arra, hogy pontosan egy költözés során előkerültek a rejtett zugokból a régi írásaim, amit egyébként az édesanyám rakott el mindenféle kockás füzetekbe, meg a, ugye azokat az újság megjelenéseket a novelláimról, ami ugye 10 éves, 20 éves koromban megjelent. Elkezdtem ezeket olvasni, és egyszerűen megijedtem. Mégpedig attól, hogy sokkal rosszabbul írok most, illetve akkor, mikor ezeket megtaláltam, tehát 40 évesen, mint amikor 20 éves voltam. És én ezt annak tulajdonítottam, hogy egyszerűen a napi munka, a napi újságíró munka igénytelenné tett. Mert egyrészt sokkal kevesebbet olvastam, szép irodalmat, másrészt pedig ugye az ember úgy odakenni, hajlamos odakenni egy-egy újságcikket. Ugye én is akkor például már a Hír 24-nél, mostani 24.hu-nál dolgoztam abban az időben éppen, és hát ott szerkesztő voltam, írtam is, és egész egyszerűen az ember naponta nem tudom hány cikket, tehát több kis hírt, cikket megír, és ott azért nem, valljuk be őszintén, nem szép irodalmi minőségben. És egész egyszerűen, amikor ezt felismertem, olyan szinten rettentem meg ettől, hogy kimondom, elhülyültem, hogy azt mondtam, hogy akkor most itt leszámolok ezzel az életformával.
És sikerült?
Igen. Tehát bementem a szerkesztőségbe, és felmondtam, amit teljesen kiakadtak rajta, mert hogy azt gondolták, hogy elküldtek 2 hét szabadságra, hogy biztos megbolondultam, és majd ezt ki fogom aludni. És ahogy a 2 hét alatt otthon voltam, egyre jobban megerősödött bennem az, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni, hanem irodalommal akarok újra foglalkozni. Az alatt a 2 hét alatt írtam is néhány novellát, egészen gyengék voltak, mert hát ugye egyrészt kizökkentem, nem voltam formában, nem tanultam semmit, és a lényeg az, hogy akkor ott leszámoltam, azt gondoltam, hogy majd elmegyek valami egészen mást, tehát valami civil munkával foglalkozni, de aztán mégis elmentem aztán még szerkeszteni egy kis időre egy másik laphoz, egy heti laphoz, ami egy kicsit azért lazább munkatempó volt, és közben iratkoztam be a Magyar Írószövetségnek az íróiskolájába, és akkor ott aztán végképp kinyílt a világ számomra. A klasszikus példa megvolt a fejemben, amit az ember úgy ismer, hogy a művészek azok úgy fejlődtek, hogy mestereik voltak. Tehát arra gondoltam én is, hogy kellene nekem valaki, egy mester, aki foglalkozna velem, és megmutatná azt, hogy hogyan fejlődhetek, hogyan törhetek ki abból a tulajdonképpen újságíró létből, amiben én éltem 20 akárhány évig, és hogy egyáltalán kicsit jobban bevezessen a kortárs irodalmi életben, mert hogy tudtam én, hogy létezik ilyen, de egyáltalán nem ismertem. Hát felhasználóként, olvasóként igazából, de más nem nagyon tudtam róla. És akkor elkezdtem hirdetéseket böngészni, vagy úgy mit tudom én, valami képzéseket, és akkor találtam meg, hogy a Magyar Írószövetségnek van egy íróiskolája, ami egy 2 éves képzés, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most akkor néha találkozunk és pár hétig, hanem ez egy egészen komoly képzés. Hetente, azt hiszem kétszer, heti 2 nap volt, volt, amikor még hétvégén is, tehát akkor 3, és egész délutánunkon, egész estében nyúlóan tartottak ezek a kurzusok. És itt aztán tényleg nagyon nagy nevek tanítottak bennünket. Ugye hát említsük meg az Erős Kingát, aki az Írószövetségnek az elnöke, Mezei Katalin Kossuth Díjas író-költő, aztán a Szent Mártoni János, aki az Írószövetségnek a korábbi elnöke volt. De igazából a kortárs irodalomnak a színe java. Tehát őket most azért emelem csak így ki, mert ők voltak az állandó tanáraink, de rajtuk kívül tényleg nagyon-nagyon sokan megfordultak még, akik óraadók voltak gyakorlatilag. És amellett, hogy itt megtanultuk, tehát a szakmának a csínyát, mínyát, tehát hogy ír az ember tényleg prózát, hogyan ír verset, és minden esszét, és minden egyebet, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen mesterképzésszerű dolog volt. Amellett, ami a legeslegfontosabb szerintem, hogy egyszerűen megismertük a kortárs magyar irodalmat belülről. Tehát már nem csak olvasó szinten, hanem azt is, hogy hogyan és miként érdemes mozogni ebben a világban. Azt, hogy ki milyen tisztséget lát el, kihez kell fordulni. Számomra például egészen új dolog volt az, hogy persze tudtam, hogy léteznek folyóiratok, de nem voltam ennyire sötét, hogy azt ne tudjam, de azt végülis nem gondoltam volna, hogy ennyire fontos az, hogy az ember rendszeresen publikáljon folyóiratokban, elismert folyóiratokban, és az, hogy a kortárs magyar irodalom az ennyire folyóiratcentrikus. Tehát én szinte kimerem azt mondani, hogy aki nem létezik, tehát aki nem publikál rendszeresen folyóiratokban, elismert magyar irodalmi lapokban, folyóiratokban, azt kevésbé ismerik el. És az viszont, hogy ezt nem én mondom, hanem olyan szerkesztők, akik folyóiratoknál dolgoznak, hogy utcáról beesni, vagy küldeni egy-egy írást, tehát ismeretlen szerzőként küldött írással nagyon nehéz bekerülni folyóiratokba. Tehát kell az, hogy az embert valahogyan már ismerjék, vagy legalábbis halljanak róla ahhoz, hogy bekerülhessen. És az íróiskola nagyon jó volt erre, mert ott megismertek bennünket. Na most ez nem azt jelenti, hogy azért, mert ismerték az arcunkat, vagy a nevünket, ez automatikusan azt jelentette, hogy mi aztán már szabad utat kapunk, vagy zöld lámpát kapunk egy-egy folyóiratba. Nem. Ez azt jelentette, hogy tudtuk, hogy ki az a szerkesztő, akinek mondjuk érdemes küldeni anyagot. Ott megnézték, és hogyha azt mondták, hogy ez gyenge, akkor nyilván ugyanúgy nem közölték, mint hogyha idegen lennél, vagy ismeretlen. De nem ez a megyünk bele a vakvilágba szindróma, hanem tényleg az ember itt már tudatosan építhette önmagát, meg a karrierjét is, és azt azért ki kell emelni, hogy azok az emberek, akik ott voltak az íróiskolában, akik tanítottak bennünket, akik a mestereink lettek, ugye visszatérve oda, hogy mestert kerestem én is, akik a mestereink lettek, tényleg nagyon sokat törődtek velünk. Tehát én tényleg az Erős Kingának, a Mezei Katinak rengeteget köszönhetek. Tehát ők én azt gondolom, hogy akiben meglátták a tehetséget, vagy aki elég szorgalmas volt, vagy valamit láttak benne, annak mindenképpen egyengedték az útját, ezt követően is segítették abban, hogy megjelenhessen, vagy hogy dolgozhasson. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos volt, és hát nekem a legnagyobb hozománya az íróiskolának az volt, hogy megismerhettem a Prágai Tamást, aki nekem aztán
ő lett igazából igen, a mesteret, ő, ha én jól
emlékszem. Igen. Tehát a Tamás lett nekem igazából a mesterem, csak hát ugye a mi kapcsolatunk az nagyon gyorsan véget ért, illetve hát néhány év alatt sajnos, mert ugye a Tamás meghalt, és nagy tragikusan, hirtelen fiatalon, és ezért ott az véget ért, de tőle tényleg nagyon sokat tanultam. Tehát ő aztán ugye barát lett, mester lett, és mindenben segített nekem, amiről álmodni sem mertem, és érdekes módon, hogy az ő, tehát a Tamás olyan volt, hogy szeretett úgy előre jósolgatni, hogy mi lesz, vagy mi vár ránk majd a jövőben. És akkor nekem is így mondott pár dolgot, hogy majd szerinte velem hogyan, meg miként történnek majd, mármint hogy az irodalomban a dolgok. És képzeld el, hogy minden egyes szava bevált eddig, vagy beteljesült, amit a halála előtt mondott. És hát ha...
Elárulsz egy-két
hát, ilyen... hogy mi az, amit mondott?
Igen, igen.
Hát
igen.
Például akkor ugye még én nekem nem az Orpheus volt a kiadóm, akkor azt mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy majd az Erős Kinga, ugye az Orpheusnak...
Az Orpheus az Írószövetség kiadója,
igen,
ugye?
És akkor mondta, hogy majd figyeld meg, hogy a Kinga megkeres téged, mert felismeri a tehetségedet, és segíteni fogja a karrieredet és az utadat. És ez így lett tényleg, tehát hogy az Erős Kinga által vezetett Orpheus kiadó, ugye most már néhány éve az én kiadóm, valóban, és hát arra még nagyon várok, mert a Tamás azt mondta, hogy neked még benne van a József Attila és a Kossuth díj, hát így legyen.
Fiatal vagy te még ezekhez, Barbie, nem?
De jó, hát ez csak munkázik az ember, de minden esetre, és fura módon, hogy ezen is már nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ugye a Tamás 2015-ben halt meg, és nekem 2015 őszétől kezdett nagyon fölfelé menni igazából a írói munkásságom, vagy a karrierem. És én nem hiszek az ilyen földön túli dolgokban, tényleg nem. Én egy református hívő családban nőttem fel, de néha tényleg azt gondolom, hogy a Tamás valahogy egyengeti az utamat és segít, mert érdekes módon tényleg egy csomó olyan dolog történik, ami megmagyarázhatatlan.
Hát, nem akartam ideugrani, de most akkor vegyük ide, hát az új kötetet pont erről szól. Tele megjelennek angyalok benne, földön túli események, mindenféle ilyen egészen különleges, nem is tudom, misztikus sztorik keverednek a hétköznapokkal. Ezt akkor te ezt így hogy is mondjam, mondod, hogy nem hiszel benne, de hát akkor valamilyen módon mégiscsak jelen van ez a fejedben.
Hát ezek inkább, lehet, hogy így erre is lehet, el lehet vinni a történeteket, de inkább én leginkább ezeket metaforának szánom a novelláimban. Illetve hát ugye azt már elmondtam sokszor, hogy az angyal, aki a főszereplője zömében ezeknek a történeteknek, ő az egyik hozzátartozómnak a látomása volt, ugye ő skizofréniával küzd, és egészen régóta mesélt nekem mindenféle történeteket erről az angyalról, amit persze ő valóságként élt meg, hiszen ő elhitte azt, hogy ő hozzá éjszaka eljött egy angyal, és mit tudom én, megvarta a ruháját, vagy mutatott neki dolgokat, vigyázott rá, miközben ő terhes volt. Tehát, hogy ő ezt teljesen valóságként mesélte el nekem. Tehát ő nem úgy mondta, hogy álmodtam valamit, vagy ő a betegségét igazából föl sem ismeri. És mesélte ezekről mesélte ezeket a történeteket. Eleinte egyébként félelmetesnek találtam. Aztán, amikor úgy igazából megtudtam, hogy ő beteg, akkor ugye megértettem, hogy honnan származnak ezek a látomások, és igazából csak egyetlen egy novellát akartam írni ezzel az angyallal, mármint az ő főszereplésével, de aztán rájöttem arra, hogy ez egy olyan figura, aki sokkal nyíltabban, sokkal nyersebben tudja kimondani az őszinte dolgokat, a valóságot. Azt, amit egyébként mi is kimondhatnánk, de belénk neveltek valamiféle szemérmességet, hogy ezt ne tegyük, főleg nem nyilvánosan. És ezért én elkezdtem ezt az angyalt használni arra, hogy mindent, amit egyébként én gondolok, vagy amit a környezetemben élők gondolnak, és mondjuk nekem elmondanak, de másnak nem mondják el, mert nem merik, azt én ezzel az angyallal elkezdtem kimondatni. És akkor ő lett egy ilyen kövér, állandóan fogyókúrázó angyal, aki stoppol, aki főz, aki elbaltáz dolgokat, de közben meg mindenki szereti, mert roppant őszinte. Tehát igazából nem a misztikum az, ami nekem ez az, vagy ami engem vezet, akkor, amikor ezt az angyalt szerepeltetem, vagy a történeteimben, hanem mindig az, hogy valamiért használom. És sokkal egyszerűbb egyébként így számomra, tehát amikor, mert ugye minden történet tulajdonképpen, amiről írok, az a valóságból indul ki, vagy ott gyökerezik, és akkor a vége az, ami már teljesen elemelkedik, és ami úgy az álom és az ébrenlét határán lebeg, és az ember úgy nem is tudja, amikor olvassa, hogy akkor most ez egy mese, vagy ez a valóság, vagy mit is akart mondani ez az ember ezzel az egész sztorival. És ugye általában nem is fejezem be a történeteket, hanem úgy nyitva hagyom, mert én azt gondolom, hogy az olvasónak jár az, hogy ő maga fejezze be a történetet a saját szája íze szerint, vagyis legalábbis legyen oka arra, hogy ha lefekszik, akkor még kicsit gondolkodjon ezen a történeten, és ne felejtse el azonnal. Mert számomra azok egyébként a jó történetek, amik nem hagynak nyugodni, hanem még úgy piszkálnak másnap is, meg harmadnap is. Úgyhogy én szerkesztőként is mindig azt keresem, és az számomra a jó történet, ami ilyen. Tehát ami prímán megvan írva szakmailag, csodálatos mondatokkal és gördülékenyen, az még számomra nem jó történet. Tehát nekem kell az, hogy legyen benne valami olyasmi, ami engem nem hagy nyugodni. És ami miatt még emlékezni fogok rá. Mert hány olyan könyvet olvastunk, nem? Amire azt mondjuk, hogy ez egy szuper jó könyv. De hogyha 2 év múlva megkérdezlek, hogy mi volt abban a könyvben, lehet, hogy nem tudod már felidézni. Nekem olyan kell, és én olyat szeretnék írni, amire 2 év múlva is emlékeznek, meg majd 5 év múlva is. Hát lehet, hogy ez túl nagy vállalás.
Mi lenne az a, vagy mik volnának azok a kulcsok, amik miatt 5 év múlva is emlékezni fognak a novelláidra? Tehát mik azok a kérdések, amiket az olvasók elé akarsz tenni? Meg tudod ezt fogalmazni? Hogy mondjam, újságíróként, hogy mondjam, normál szövegbe, nem irodalmi szavakkal?
Számomra most például ebben a mostani helyzetben 2 konkrét dolgot is tudok mondani, amire én törekszem, és ami miatt azt gondolom, hogy ha jól fogom megcsinálni, akkor emlékezni kell arra, amit én írok. Az egyik, hogy éppen egy műfajteremtő kísérletben vagyok, amit én úgy neveztem el, hogy introspektív lírai novella, ennél kicsit egyszerűbben pedig irodalmi lélekszelfinek hívok.
Ezt nem mondtad még, irodalmi lélekszelfi.
Igen, irodalmi lélekszelfi. Ez egy olyan típusú novella, ami vegyíti a prózát és a lírát, tehát kicsit vers és próza keveréke, ami még önmagában nem lenne újító, mert azért ilyet csináltak néhányan már, hanem ezekben a novellákban ugye az introspekció az azt jelenti, hogy befelé fordulás, tehát az ember önmagát vizsgálja, ezért is selfie, mert ugye önmagunkat nézzük valamiben, és ezek amit én önvizsgálat közben látok, tehát a külvilágot vizsgálom, de arra úgy reflektálok, hogy ezeket különböző képekben adom át az olvasónak. Tehát itt nem a történet a lényeg, hanem azok a reflexiók, amit én önmagamon átszűrve papírra vetek. Ezek elég tömény dolgok egyébként, mert ha majd elolvassa valaki, akkor egyébként érthetőbbé válik. Tehát...
Mit jelent az, hogy tömény dolog?
Hát az, hogy ezek... Tehát ezek a novellák nem úgy olvashatók, mint ahogy egy átlag novella, hogy leül az ember, és akkor elolvas egy történetet. Ezt úgy kell olvasni, kicsit, mint egy verset. Tehát különböző képekből áll, és utána az olvasónak megvan az a szabadsága, hogy ezeket összerakva saját magában hozzon létre ebből egy történetet. Tehát ő maga, mint ahogy van egy vers, és ugye nem biztos, hogy a versnek rögtön érted a történetét, meg nem is biztos, hogy van egy története, hanem a költő által leírt képek alapján te önmagadban megfogalmazol egy történetet, aztán, hogy ahogy általános iskolában mondták, mire gondolhatott a költő. Na most én ezt szintén hasonló módon szeretném, vagy hasonló módon próbálom megvalósítani. Ugye ebben a prózai szövegben Nyilván van benne valami történet, hiszen gondolok valamire, amikor leírom, tehát van a fejemben, de nem is inkább egy történet, hanem inkább azt mondanám, hogy egy téma. Tehát, mit tudom én, most valami nagyon banálisat fogok mondani, anya-gyermek kapcsolat. Akkor én magamon keresztül szűröm azt, hogy számomra mit jelent az anya és gyermek kapcsolata. Ezeket irodalmi képekben fogalmazom meg, írom le, és ezeket elolvasva az olvasó majd a saját történetét hozhatja ebből létre, de azt már nyilván gondolatban. Tehát ő megfogalmazhatja, hogy mi lehet ez a történet.
Van egy olyan érzésem, hogy ezek a szürreális novellák, amik akár az angyalba, akár a korábbiakban megjelentek, azok is ebbe az irányba mutatnak. Tehát az előbb azt mondtad, hogy ezeket te metaforának szánod, ezeket az ilyen angyalokat. Azt akartam mondani, valahogy ide akartam keverni a mágikus realizmus fogalmát, mert ezt ugye te használtad a saját írásaiddal kapcsolatban. Hát, hogy ezek metaforák, de ezek szerint nem csak amolyan költői képek, hanem ezek tudatosan használt irodalmi eszközök, amik arra valók, hogy az olvasó nem tudom, fejébe megnyisd azokat a zsilipeket, amik a te fejedben már nyitva vannak.
Igen.
Hogy aztán ott mi folyik, az
igen, egyébként köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy tudatosan felépített írói eszközök, mert hogy erre tényleg nagyon büszke vagyok, mert a múltkor egy kritikus pontosan ezt fogalmazta meg, hogy ezért újító az én stílusom, mert hogy más is, egyedi is, és látszik benne a tudatosság, hogy mennyire tudatosan, és milyen sokat dolgozom egy-egy ilyen novellán. Ez valóban így van, de még visszatérve arra, hogy azt kérdezted, hogy miért, tehát hogy mik azok a kérdések, amit én most fel akarok tenni az olvasónak. Tehát az egyik ez, hogy ezt az új műfajt, ez az új műfaj arra is szolgáljon, hogy ő saját maga kreatívan alkothasson egy önálló történetet abból, amit én írok. Tehát igazából én csak azt teszem, hogy feltüzelem az ő kreativitását vagy képzeletét azzal, amit én leírtam, és ő saját maga megalkothatja abból a saját történetét. Ez arra is alkalmas, hogy ő tükörként használja ezeket az írásokat, átgondolja a saját életét, mondjuk, a saját hétköznapjait, hogy esetleg azon mit lehet változtatni, kell-e, érdemes-e, vagy úgy jó, ahogy van. Egy. Kettő. Szeretném, hogy ezek a novellák mind, és már így is építem föl most őket, kortörténeti dokumentumok is lennének. Tehát arra törekszem most például, hogy a járványnak minél szélesebb spektrumát megörökítsem. Készülök egy novellás kötetre, amiben ilyen novellák lesznek, és ennek például az egyik fejezete, amit én már ki is dolgoztam, és most mindenféle kutató munkákat is végzek hozzá, az pontosan erről szól majd, hogy a járványt bemutatni minden oldalról. Járvány is szerelem, járvány is család, járvány is önmagunk, a járvány milyen pszichés hatással volt ránk, vagy van ránk, miben korlátoz bennünket, miben változunk, változunk-e egyáltalán, a félelmeinket hogyan éljük meg, mert hogy ezek a félelmek nem azok a félelmek, nyilván, amelyekkel 2 évvel korábban találkoztunk, teljesen átalakult minden. És erre nagyon jó például az introspekció, hogy ezeket az új érzéseket, amelyeket a pandémia generál bennünk, hogyan éljük meg. Nyilvánvaló, hogy mivel nem volt a mi életünkben még hasonló, ezért író, költő nem tudott még erről túl sokat írni. Mert hogy nincs róla tapasztalatunk egészen pontosan. Most már ezért persze látjuk, hogy megjelennek ezek az írások, és egyre többet foglalkoznak vele. De én mondom, próbálom ezt mindenképpen másképpen, tehát direkt most figyelem és olvasom és nézem, hogy mi jelenik meg, mármint hogy irodalmi életben ezzel kapcsolatban, mert nekem az az elvem, hogy azt, amit már valaki leírt, és úgy, ahogy már valaki leírt, még egyszer ne csináljuk, mert az olvasót ne fárasszuk azzal, hogy újra és újra ugyanazt kapja, és újra ugyanazt kelljen olvasnia. Tehát most ez a két dolog az, ami miatt én azt akarom, vagy azt remélem, hogy 20 év múlva, 50 év múlva, vagy 100 év múlva is emlékeznek majd ezekre a novellákra, és nagyon remélem, hogyha majd egyszer valaki 50 év múlva azt mondja, hogy 2020-ban és 2021-ben koronavírus járvány volt vagy a világban, nem Magyarországon, a világban, akkor esetleg majd előveszi ezeket a novellákat, amikor kutató munkát végez, elolvassa, és valamilyen módon meg fogja azt érteni, hogy mi zajlott bennünk emberekben. Tehát nem az, hogy mi zajlott körülöttünk, mert azt tudjuk, és azt le fogják írni nagyon sokan, hanem hogy belül mi zajlott bennünk, hogyan változtunk, és milyen következményei vannak legbelül bennünk ennek az egész történésnek, vagy a járványnak.
Azon morfondíroztam itt el, hogy érdekes, hogy én nem érzem ennek a járványnak a súlyát, hogy én nem látom, hogy olyan nagyon komoly lenyomatai lennének, legalábbis bennem nem, de hát biztos másokban meg jelen van, tehát nem vonom én ezt kétségbe.
Hát most gondolj bele abba csak, hogy, és akkor tényleg banális dolgot mondok, ami persze nem banális, mert nagyon súlyos és nagyon kemény. Az én ismeretségi körömben 6 ember halt meg a koronavírusban. Na most ez hogy ne változtatná meg az embert? Hogy ne generálna félelmet, és egy egészen másfajta félelmet, hogy ne generálna félelmet az, hogy nem ölelheted meg szabadon a szeretteidet, hogy nem látogathatom a beteg öreg édesanyámat, aki be van zárva, hogy nem mehetsz oda mondjuk elbúcsúzni a haldoklóhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezek igenis megváltoztatják az embert. Tehát jó, persze, azért a hétköznapjainkat éljük, és próbáljuk nyilván elfelejteni ezeket a dolgokat, de azért ezek nagyon súlyos nyomot hagynak bennünk. Uh-huh.
És milyen problémákat látsz még, amire szívesen, vagy amire úgy gondolod, hogy fókuszálnia kellene ennek az irodalmi folyamnak? Tehát oké, most van járvány, mi van még? Ami lehet, hogy most nem olyan fontos, mint a járvány, de hogy így azon kívül a te fejedben mik vannak ezzel kapcsolatban?
Nyilván az én életem teljesen más, mint másoké, mert mindenkinek más az élete, és számomra egészen más fókuszpont, mint másoknak. Tehát én például rühelek szerelemről írni, mert valahogy az annyira evidens és annyira banális számomra, hogy én nem nagyon szeretek ilyen szerelmes történeteket írni. Nem is nagyon írtam. De számomra nagyon fontos például az anya-gyermek viszony, ami az én írásaimban nagyon-nagyon sokszor megjelenik. Tehát számomra ez egy kardinális kérdés, és én erre nagyon sokszor építek történetet. Vagy, hát igen, amit mondtam, a félelem. Nem is tudom. Tehát ezek a dolgok, ami most úgy, és ami még foglalkoztat, az mindenképpen a keserű témák, a mégis humoros tálalása. Tehát ezért is vágtam bele az úgynevezett Sanyi sorozatomba, amiből most egy kis regény készül, mert elméletek egy éven belül.
Mondjunk erről a Sanyi sorozatról előbb egy pár mondatot, hogy ez micsoda. Mert én ugyan ismerem, de a hallgatók biztos
Igen,
nem ismerik.
Sanyi és az ő felesége Mari egy vidéki vendégházat üzemeltetnek valahol vidéken. És nem is inkább, hát Sanyi az egy ilyen papucs férj, a Mari, a felesége, inkább az irányító és az értelmi szerzője az összes történésnek, ami őket körülveszi. Ők, a Mari tulajdonképpen egy ilyen kicsit kistílűnek nevezném, ügyeskedő, aki mindig próbál mindenféle furcsa ötlettel pénzhez jutni, illetve jólétet teremteni magának és a környezetének, de főleg magának, de úgy gondolja, hogy ha környezetében is jólét van, akkor az neki még jobb. És ezért aztán mindenféle furcsa dologra ráveszi, vagy mondjuk úgy kényszeríti az ő hites urát, Sanyit. Többek között kitalálta a Sanyi Csodái nevezetű programsorozatot, és ezzel próbálja a vendégházukat különlegessé tenni, mert azt tudja, hogy vidéki vendégház, vagy falusi vendéglátás az már elterjedt, és ezzel nem biztos, hogy tudnak elég vendéget szerezni. Ezért aztán valami különlegeset akart kitalálni, és ezért találta ki a Sanyi Csodái nevezetű programsorozatot, amiben az ő férjét kényszeríti például arra, hogy vizen járjon, vagy a buthából pálinkát fakasszon, Szűz Máriát könnyeztessen. Tehát minden olyan dologra, ami szerinte oda vonzza az embereket, de hát szegény Sanyi természetesen nem egy csodatévő. Ennek ellenére mindent megtesz azért, hogy a felesége kedvében járjon. És hát természetesen ezek a történetek mindig balúsülnek el aztán, de valahogy aztán a Mari az mindig úgy csűri, csavarja a dolgot, hogy jól jöjjenek ki belőle. És hát ezekből természetesen mindenféle vicces vagy humoros dolgok jönnek elő, és én bevallom őszintén, hogy amikor először megírtam egy ilyen történetet, akkor, aminek az volt a címe egyébként, hogy Drága vendégeink, akkor még kicsit másképp képzeltem. Azért drága vendégeink, mert ugye a Mari az a vendégek drága vendégeinek szólítja mindig. Ennek ellenére persze megeteti velük a lejárt szavatosságú joghurtot átcímkézve, meg minden, de hát azért ő a kedvükbe akar járni minden esetben. És akkor... Tehát amikor megírtam ezt az első történetet, akkor éreztem, illetve hát a szerkesztők visszajelzései alapján láttam, hogy ez jól sikerült, és az egyik íróolvasó találkozón fel is olvastam. Mert gondoltam, hogy valami viccesebben kéne ott előállni, tehát ne csak az, hogy mindig sírjunk, ríjunk, és ezek komolykodjunk. És mivel vidéken voltunk, komolyan tartottam attól, hogy meg fognak dobálni paradicsommal, vagy tojással, vagy nem tudom, ami a kezük ügyébe akad, mert hogy én mit képzelek magamról, hogy fővárosi emberként itt osztom az észt, és majd én megmondom, hogy ők milyenek, meg mit csinálnak, vagy leginkább karikatúrát festnek róluk, mert hát ezek inkább karikatúrák nyilván, mert fel van nagyítva minden benne. És képzeld el, hogy annyira tetszett nekik, hogy ők mondták, hogy kérdezték, hogy van-e folytatása, meg hogy mi történik majd Sanyival. És akkor így elgondolkodtam, hogy hát akkor jó, hát ha azt mondják, hogy ez hiteles, mert azt mondták, hogy fú, hát tényleg minden szó szerint úgy történik, ahogy én ezt leírom. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát ha szeretnék, hogy legyen folytatása, akkor folytassuk. És aztán tényleg egyre és egyre duzzadt ez a novella folyam, és mondom, mostanra odaérkezett, hogy akkor most egy éven belül ebből egy kis regény születik. Sanyi az ismeretlen celeb.
Álljunk meg itt egy pillanatra, mert ugye novellát írni más, mint regényt írni. Ez lesz az első regényed, ha jól értem.
Igen.
Látod ennek már a sztoriát, kereteit, mit tudom én, tehát hogy meg főleg azt, hogy mennyiben lesz ez nem egy novella füzér, hanem ez egy önálló regény. Ezt már összeállt a fejedbe?
Igen, hát igen, mert szóval azért átláttam már akkor, amikor elkezdtem, hogy ez azért nem egy novella füzér, meg más kell, tehát össze kell kapcsolni majd a történeteket, és először leültem és kidolgoztam Sanyi családfáját természetesen, tehát hogy tudjam, hogy ki kinek a kije, mert az ember azért úgy hajlamos elfelejteni dolgokat, és akkor meg, hogy ebben a faluban kik laknak, kinek a kie, kivel dolgozik, mit csinált már eddig a novellákban.
És erről van egy táblázatod, és az ott ki van téve az íróasztalot?
Igen, csináltam egy számítógéppel, először kézzel akartam leírni, de aztán a férjem megmutatta, hogy van egy olyan program, amivel lehet családfát rajzolni, és igen, hát bővül, mert ugye írás közben azért időnként megjelennek új szereplők, és akkor bővítem mindig a történet folyamát is, meg ugye a családfát is. De igen, ott van előttem, és időnként én is belenézek, hogy úristen, hogy is hívták ezt a szereplőt, meg kinek ki volt, nehogy véletlenül. Szóval múltkor például úgy jártam, hogy úgy emlékeztem rá, hogy Sönyéknek egy gyerekük van, egy lányuk és egy unokájuk, de aztán beleolvastam a korábbi történetbe, és rájöttem, hogy nem, még van egy fiúk is. Tehát, hogy vele is számolnom kell a jövőben. Úgyhogy gyorsan még beírtam őt is a családfába. Úgyhogy igen, van
ilyen. Az megvan az a történet, hogy valamelyik író, talán Balzac, de nem vagyok benne biztos, ilyen kis ólomkatonákat tartotta az ablakpárkányon, és amikor valaki meghalt, akkor így fölborította.
Igen.
És akkor a takarítónő jött, és mindig eszében felállítgatta, és akkor így hát, ilyen káoszok keletkeztek a regényekben.
Én nem tudom, nálam azt nem fog senki meghalni, mert ez nem egy olyan történet, amiben meghalnának emberek, de azért mindenféle furcsaságok történnek velük, és hát be kell, hogy valljam, hogy azért ezeket tehát általában a novelláimban nem szoktam ismerőseimről írni meg, formálni, de a Sanyiban minden egyes szereplő egy-egy ismerősömet rejti, tehát hogy az orvos, a pap, a tanító és mindenki más egy-egy ismerősömnek a jellemvonásai.
Izgalmassá teszi a történetet.
Lehet úgy olvasni, hogy mindenki keresse, hogy ki ő.
Kicsoda, igen.
Kicsoda a történetben.
Aha, ez nagyon, nagyon bájos, kedves. Azt akartam mondani, hogy ez a Sanyi történet, az azon elmérkedtem, hogy ez mostanában van egy ilyen irány, hogy ez a humoros vidéki létforma. Éppen most találkoztam vele a televízióba a Mi kis falunk című sorozat, meg ugye a nagy siker volt pár éve az Üvegtigris, ami szintén egy ilyen típusú sztori. És az jutott eszembe, hogy ezt el tudod képzelni, hogy ez filmre kerüljön, ez a Sanyi történet?
Nagyon el tudom képzelni, és bevallom őszintén, hogy amikor nézek egy-egy történetet, és most itt nem feltétlenül ezekről beszélek, amiket említettünk, hanem mondjuk külföldi csatornákon, vagy bárhol, mert ugye ez tényleg jellemzően vannak ilyen sztorik, akkor mindig, vagy sokszor gondolom azt, hogy hát ez Sanyi ennél jobb. Tehát nem azért, mert ilyen nagyképű vagyok, hanem mert valahogy, tehát ugye azért próbálom úgy megírni ezt is, hogy más legyen, mint azok, amik vannak. Tehát, hogy alapvetően legyen benne valami mondani való, és hogy ezek is azért, tehát minden történetnek, minden fejezetnek úgy mondom, mert hogy ugye fejezetekből fog állni, legyen önálló csattanója is. Tehát én azt szeretném, hogy ne egy hosszú, végtelen, unalmas és a végén kiteljesedő regény legyen, hanem nagyon szeretném, hogyha meg tudnám lepni az olvasót minden fejezet végén valamivel. Tehát, hogy legyen minden egyes fejezetnek valami csattanója, és lényegében mondjuk mondani valója is. Tehát, hogy ne csak úgy...
De hadd szóljak közben. A Sanyi novellákban, amennyire én emlékszem, olvastam mindegyiket, amiket olvastam, meg amikről beszélgetünk, szintén jelen van ez a szürreállítás elem, vizenjárást említettél az előbb, Buthából, mint pálinka fakasztás, meg mindenféle hülyeség. hogy ez a fajta nem tudom, milyen szimbolikus világ, ez akkor a regényben is jelen lesz.
Persze.
Kicsit olyanok egyébként nekem ezek a Sanyi novellák, mintha egy vicces Krúdi történetet olvasnék. Tehát olyan nagyon
még
ködösek.
Kicsit olyan parabolaszerű.
Igen.
Igen, tehát ez mindenképpen, tehát ezért is, meg most őszintén szóval, tehát minden írónak azt gondolom jó esetben van egyfajta stílusa. Abból nem nagyon tud kibújni, ha akar sem. Nyilván nekem is van egy stílusom, szerencsére sokan mondják, hogy felismerik, meg felismerhető, és nyilvánvaló, hogy akárhogy akarok mást csinálni, de azért ez jelen lesz a történetben. És ugyanígy a Sanyiban is nyilván ez a szürrealitás, mágikus realizmus, és minden más, amit én egyébként használok tudatosan, az persze, hogy benne van. Csak próbálok tényleg egy kicsit könnyedebb lenni, vagy humorosabb, vagy mondhatni populárisabb, de a popularitás az nem azt jelenti, legalábbis nagyon remélem, hogy gagyi, hanem hogy azokhoz is szóljak, vagy azokat is szólítsam meg, akiket nem tudok azokkal a súlyosabb novellákkal, mint amit készülök mondjuk az introspektív lírai novellákkal. Mert az egészen biztos, hogy nem egy hétvégi olvasmány, vagy nem arra való, hogy az ember leüljön, és lefekvés előtt olvasson belőle. Viszont Sanyi az alkalmas lesz arra, hogy az ember lefekvés előtt olvasson egy-két fejezetet.
De már eddig is alkalmas lett volna, bocs, hogy közbevágom, hogy az jutott eszembe, hogy Sanyi köteted nincsen eddig.
Nincs.
Tehát pedig Sanyi novella az most már több tucatnyi van, vagy hát pontosan, igen. De hogy azért szép számmal egy kötetet össze lehetne belőlük rakni. Nem merült ez föl? Mielőtt a Sanyi regény megjelenne?
Nem, azért nem merült föl, mert én azért elég fegyelmezetten dolgozom, és most az utóbbi két évben ugye évente jelent meg egy-egy kötetem. Ami tudtam, hogy miről fog szólni, és az egy tervezett munka volt mind a kettő, tehát nem volt időm közben arra, hogy én most azzal is foglalkozzak, hogy még mondjuk Sanyiból is összerakjak egy novellás kötetet. Igényként sem nagyon merült fel bennem, és aztán volt egy lehetőség, egy pályázati lehetőség, amikor meg úgy többen megkerestek azzal, hogy nem akarom ezt valahogy kötetbe foglalni, mert hogy tetszik nekik, meg szeretnék, hogyha tényleg valami humorosabb. Hát, aki ismer engem, mondjuk te is, az tudja, hogy én bennem azért rengeteg ilyen fekete humor, vagy irónia leledzik, és mivel nagyon sokan ismerik ezt az oldalamat, ezért igényelték azt, hogy ez írásban is megjelenjen valahol, hogy ezt is megmutassam. És ezért gondoltam végül azt, hogy jó, akkor Sanyiból csináljunk valami kötetet, de mivel szerettem volna valami újat kipróbálni, vagy valami újjal is előállni, ezért gondoltam azt, hogy akkor ez ne egy novellás kötet legyen, hanem már meglévő novellákat átdolgozva, illetve hát folytatva, mert abból nem lenne egy regény, az még nincs elég, mennyiségileg sem, meg minőségileg sem. Ezért aztán akkor kezdjek bele valami újba. És hát így lett, vagy így lesz kis regény Sanyiból.
Én azért elősen javasolnám, hogy legyen Sanyi novellás kötet, és olyan promóciós szempontból
hát,
is. Kötet fölvezetőjeként.
Lehet,
nagyon
hogy
jól,
majd lesz az jól, is belőle.
Jól jönne. Na mindegy. Ha már regény, akkor fölmerül az én fejembe az a kérdés, hogy és a távoli jövőben lesz másik regény? Akár komolyabb, vagy...
Hát... Nem tudom, lehet, hogy lesz. Én nem, azt gondolom, hogy én nem vagyok olyan alkat, hogy nagy családregényeket írjak, vagy annál én talán sokkal türelmetlenebb vagyok, hogy egy ilyen munkát bevállaljak, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem fogok ebbe bele. De ugye tudjuk azért írók között is, mondjuk igen, sokan mondják azt, hogy nem komoly író az, akinek nincs egy nagy regénye. És én tudom, hogy sokan ezért is vágnak bele novellisták, és aztán valami borzalmas dolog jön ki a végén.
Nehéz jó regényt írni.
Nagyon nehéz, igen. Tehát én rosszat nem szeretnék írni. Tehát csak azért egy regényt, hogy az legyen a könyvespolcomon, vagy a portfóliómban, és azt tudjam mondani, hogy írtam már egy nagy regényt, én biztos, hogy nem szeretnék. Tehát jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy nem vagyok képes rá, de lehet, hogy nem vagyok még elég érett ahhoz, hogy egy nagy regénybe belefogjak. Ez nem azt jelenti, hogy holnap nem ébredek úgy föl, hogy azt mondja, hogy hú, van valami óriási ötlet a fejemben, és azt szeretném regényként megvalósítani. Lehet, hogy lesz majd ilyen. Egyébként sokan azt mondják, hogy ezt a két novellás kötetet, amit ugye utóbbi két évben megjelent, ezekből mindkettőből lehetett volna regényt csinálni. És egyébként valóban így van. Lehet, hogy...
Nekem is ez az érzésem egyébként. Én nem fogalmazódott meg a fejembe, de ahogy böngészgettem az új kötetet, hogy kimondottan az volt az érzésem, hogy ez egy egységes... Nem egységes sztori, egy egységes így, mondjuk így.
Igen, tehát lehetett volna belőle mind a kettőből regényt csinálni valószínűleg. Nem tudom. Az igény maga bennem is él, hogy csináljak valami nagy volumenűt, és az mondjuk egy ilyen formában, tehát hogy regény formában. Nem tudom, meglátom. Történelmi regényt valószínűleg soha nem fogok írni.
Tület távol áll. Akkor kanyarodjunk még vissza oda, amiről az legelején kezdtünk beszélgetni. Hogyan dolgozol? Tehát hogy áll össze egy ilyen történet neked?
Jaj, hát most, hogyha ezt elmondom, akkor ki fognak ábrándulni az olvasók, mert én mindent felborítok, ami az emberek fejében él az írásról, hogy jön az ihlet, és akkor megszállja az embert, és majd valami történik. Én, ugye az tény, hogy ahhoz, hogy az ember kitaláljon egy történetet, ahhoz azért csend és nyugalom szükséges. Az én életemben csend és nyugalom két esetben van. Egy, amikor lefekszem, és az elalvás előtti mondjuk nagyon rövid idő, mert nagyon gyorsan el szoktam aludni.
Általában. Néhány tized másodperc.
Igen. Tehát
most gyorsan kell kitalálni.
Igen. Tehát ez az időszak, de nevetni fogsz, mert nagyon sokszor ilyenkor, ez alatt a pár perc alatt, csak a macerás, mert akkor föl kell, nem is le kell írnom, mert reggel elfelejtem, tehát a telefonom tele van ilyen jegyzetekkel. A másik pedig, ami ennél sokkal profánabb, hajmosás. Tehát nekem én hajmosás és hajszárítás közben szoktam a legtöbb novellát kitalálni.
Jó,
ezért aztán, de tényleg.
Van kedvenc samponod ehhez a művelet? Ez mint ugye Schillernek a rohadt
alma. Van, márkám is, de azt nem akarom itt bemondani. Majd csak a szponzorálnak.
Az adja az ihletet. Előbb megkeresed a gyártót.
Igen, megkeresem a gyártót, és hogyha hajlandóak belém fektetni egy kis összeget, akkor elmondom.
Vagy legalább ingyen sampont.
Vagy legalább egy kartonnyi ingyen sampont küldeni. Na viccet félretéve, tehát ez lehet, hogy mukás hangzik, de tényleg így van, hogy valami, nem tudom, lehet, hogy akkor a fejemben az erek tágulnak a meleg víztől. Nem tudom, egyébként komolyan ilyen biológiai folyamatokat már próbáltam feltárni, hogy ez hogy működik, de amúgy túl misztifikálom. Valószínűleg csak azért, hogy tényleg az a pillanat az, amikor tudok, hát sűrű a hajam, ezért sokáig mosom és szárítom, tehát körülbelül egy fél óra, már lemértem, és az a fél óra nekem arra nagyon-nagyon jó, hogy valóban akkor kitaláljam magát a történetet, vagy egyáltalán azt, amit akarok írni. Úgyhogy ennek apropóján hetente kétszer szoktam általában hajat mosni és szárítani.
Nagyon komoly megrendelés, akkor akár négyszer, ötször.
Így van, de egyébként amúgy a megrendelésről jut eszembe, hogy azért a legjobb múzsa az a határidő, ez azért tényleg igaz. Tehát ez nem csak egy ilyen mondás, hanem az ember azért azt tudja, hogy amikor jön a határidő, akkor azért a félelem összerántja az embert. Igen, nem tényleg, tehát a félelem valóban összerántja az embert, és akkor én is nyilván koncentráltabb vagyok, amikor tudom, hogy nagyon, nagyon muszáj, és akkor valahogy hogy jobban jönnek a dolgok. Volt már velem is azért egyébként ilyen megrekedés, amikor azt gondoltam, hogy hát itt nem tudom, valami óriási probléma van, mert egyszerűen nem jönnek a gondolatok, vagy nem tudom, hogy miről kellene írnom. Akkor mosok hajat, és hip-hop. Nem, de azért tényleg vannak ilyen elakadások az ember életében. De azt hiszem, hogy tényleg a félelem is jó hajtóerő, mert ilyenkor megijedek, hogy itt most vége a dalnak.
De várj, vissza a hajmosáshoz. Neked akkor tehát a hajmosás közben össze, most mindegy, hogy mikor, mert nem, persze ez ilyen mókás, de nem ez a lényeg, hanem hogy összeáll egy egész történet, leteszed a hajszárítót, leülsz az írógéphez, és legépeled. Vagy ez akkor...
Nem, hát akkor csak a történetnek a váza van meg. Tehát ugye, ezt szerintem aki ír, az nagyon jól tudja, hogy a legfontosabb a történet eleje és a vége, közte pedig valahogy kitöltjük valami szöveggel az egészet. Jó, hát ez vicc, de egyébként tényleg a történet eleje és a vége az, ami a legfontosabb. Úgyhogy én hajmosás közben kitalálom magát a témát, mondjuk, hogy mi az, amit akarok, és kitalálom, hogy hogyan induljak el, és hogy hová jussak, tehát a végét. És akkor leteszem a hajszárítót, leülök, és ezeket a pontokat felvázolom magamnak. Tehát leírom azt, hogy tulajdonképpen mi a téma, mi lesz az eleje, mi lesz a vége a történetnek. És akkor utána a köztes időben, tehát nem úgy, hogy most ülök és gondolkodom, mert azt úgy szerintem nem lehet, hanem napközben, amikor van az embernek egy kis ideje, akkor szépen kitalálja azt, hogy akkor nagyjából mivel is fogom az egészet megtölteni, milyen fordulatok lesznek benne. Én ugye szeretek általában minden történetbe több csavart belevinni, és akkor néhány nap alatt, amikor ez megszületik, akkor leülök, és akkor zömében egy nap alatt be tudok fejezni egy-egy ilyen történetet.
És jegyzetelsz közbe?
Persze. Hát az muszáj. Valószínűleg, ugye, akinek nincs esze, legyen notesze, és ez valóban így van, tehát lehet, hogy fiatalabb koromban én is még fejembe tudtam tartani dolgokat, de újabban jobban járok azzal, ha leírom, mert hajlamos vagyok elfelejteni, meg túl gondolni, meg túl agyalni az egészet, úgyhogy az a legjobb, hogyha lejegyzetelem mindent, amit gondolok. Aztán persze utána kiszoktam dobálni egy csomó dolgot, meg nagyon sokszor van olyan is, hogy írás közben az tényleg igaz, hogy néha magát írja a történet, és akkor az ember megváltoztatja az előzőleg kitalált történet végét, mondjuk, meg van, hogy az elejét is átírom, meg olyan is van, hogy írom vagy írom a sztorit, vagy írom a novellát, és akkor közben valami számomra, nekem nagyon tetsző dolog eszembe jut, amit mondjuk ott a közepére szántam, de arra gondolok, hogy hú, ez nagyon jó lenne például csattanónak, és akkor azt úgy elmentem magamnak, hogy majd akkor ehhez írom a történetet, és akkor ez lesz a vége. Tehát, hogy így is, ilyenek is elő szoktak fordulni.
Beszéljünk itt mondatot arról, hogy a három köteted, ami eddig megjelent, ezek kaphatóak? Boltokban ott vannak, hozzáférhetőek?
Így van, tehát örömmel jelzem most éppen az új történéseket, mert ugye tehát az elsőt a nagymama, aki elfelejtett meghalni, szerintem még antikváriumban talán lehet találni, illetve a kiadóban is lehet, hogy még a raktárban van. Nem tudom, könyvesboltban nem nagyon kerestem mostanában, de talán található. A 2019-ben megjelent Nők a Cekkerben című kötetet, amit ugye már a mostani kiadóm, az Orpheus adott ki, nagyon-nagyon gyorsan elfogyott, és nem lehetett kapni egy évig körülbelül. És aztán most, hogy újra szóba került, egyrészt az új novellás kötet kapcsán, másrészt pedig a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács projektje kapcsán, illetve hát ugye a kiadó is látta, hogy van rá igény, ezért megjelent e-book formátumban, és ezzel egy időben úgy ítélte meg a kiadó, hogy az Angyalt reggelire című kötetet is szeretnék e-book formátumban megjelentetni, úgyhogy most a kettő egyszerre jött ki e-book formátumban, és hát printben már, tehát nyomtatásban a Nők a Cekkerbent nem lehet kapni. Az Angyalt reggelire még lehet, de örömmel jelentem, hogy épp most érkezett meg az első kiadói, illetve eladási statisztika, és van rá igény és kereslet, úgyhogy...
És azt lehet gondolni, hogy esetleg ez a kiadó egyik legsikeresebb könyve?
Azt nem tudom, de hogy az előző az volt az egészen biztos, mert hogy arra kaptam meg ugye az év legsikeresebb szerzője díjat tavaly.
Akkor lehet, hogy ezt most ismét megkapod.
Hát én nagyon remélem, hogy nem a díj miatt, hanem én nagyon remélem egyrészt, hogy se az olvasóknak nem okozok csalódást, se a kiadómnak nem okozok csalódást, se a szakmának, bevallom őszintén, hogy ez óriási teher és súly volt a vállamon. Tehát onnantól kezdve, hogy annyira jó kritikákat kapott a Nők a Cekkerben, és hogy ilyen gyorsan elfogyott, és hogy megkaptam ezt a díjat, óriási teherként éltem meg a második kötetnek a gyors megjelenését, mert attól féltem, hogy gyengébb lesz, és hogy, hát ahogy csúnyán mondják, beégek, mert hogy ha az ember vállára egy olyan súlyt tesznek, hogy te jó vagy, és jó, amit csinálsz, akkor ez az generálja, hogy az ember még jobb akar lenni, és nem szeretne szégyenben maradni, se az olvasók előtt, se a szakma előtt, se maga előtt. Tehát nekem ez teher volt, és nagyon sokszor megkérdeztem a szerkesztőmet, hogy milyennek ítéli meg az előzőhez képest a könyvet. Tehát folyamatos kérdésem volt, hogy rosszabb. Tehát, hogy ez ilyen félelem volt számomra, és ő hiába nyugtatott, hogy higgyem el, hogy nem rosszabb, sőt jobb. Én valahogy nem hittem el, és rettegve vártam a megjelenést, és a visszhangot. És képzeld el, hogy most már ugye egyrészt megjelent róla sok kritika, és nagyon jókat írtak. Másrészt tényleg olvasói visszajelzések is vannak most már, mert írogatnak. És annyira nagy öröm számomra, hogy tetszik, és hogy azt mondják, hogy még jobb, mint az előző volt, hogy velem madarat lehet fogadni. Tehát lejött ez a teher, de azért ott van a továbbra is az, hogy akkor a következőnek is minimum ilyennek kell lenni, vagy sokkal jobbnak. Úgyhogy tulajdonképpen, hát azért ez egy súly is az ember vállán, és akkor gondolod, milyen súly lenne az, hogyha ennél még sokkal komolyabb díjakat kapna az ember. Tehát egy Kossuth díjas nem tudom, hogy birkózik meg ezzel a teherrel.
Szerencsére azt már úgy az élet vége felé szokták kapni. Úgyhogy
amikor már úgy sem
amikor
írnak.
Már az emberek nem.
Tehát az tulajdonképpen egy posztumusz életmű díj, a Kossuth díj.
A Könyvkultúra magazint nagyon sok könyvtáros olvassa, meg a podcastet is sok könyvtáros hallgatja. Ha vége lesz a járványnak, lehet téged hívni vidékre, kerületi könyvtárakba, író-olvasó találkozókra, szívesen mész?
Igen, egyébként szívesen, mert hogy az embernek valójában az a visszajelzés, amit az olvasóktól kap. Tehát, hogy nyilván a szakma is nagyon fontos, de hát azért mégiscsak az olvasóknak írunk, És bár ugye most már azért azt a világot éljük, amikor a közösségi hálón megkeresik, vagy a közösségi médiában megkeresik azért az ember gyakrabban és írnak, de hát közvetlenül azért az ember akkor találkozik az olvasókkal, amikor elmegy bármilyen író-olvasó találkozóra, vagy könyvbemutatóra. Most például ugye jövő hét szerdán lesz az Angyalt reggelire című kötetemnek a bemutatója az Írókboltjában, de sajnos csak online tudjuk megtartani, mert ugye egyelőre még a korlátozás miatt nem lehet közönséget hívni.
És nem lett volna okos ezt elhalasztani egy hónappal? Vagy kettővel?
Nem tudjuk, hogy mi lesz egy hónap múlva, meg két hónap múlva. Így is a könyv már megjelent, most már ugye márciusban, március elején. Tehát nem akarta a kiadó tovább húzni a könyvbemutatót, és én örülök is neki, meg tudod, megvan a veszély, hogy el fog fogyni közben a könyv. Tehát, hogy akkor meg már, hát én voltam úgy a Nők a Cekkerben, még pont a legelején ugye nem volt pandémia, amikor megjelent. Annyira fura, mert ugye most már 2 éve tart a járvány, és az ember csak ebben gondolkozik. De hát volt járvány előtti világ is, és akkor még mentünk könyvbemutatóra a könyvvel, és volt olyan könyvbemutató, ami már nem volt könyv. Egyszerűen, mert elfogyott. Tehát, hogy azért ezt is bele kell kalkulálni akkor, meg hát ugye most friss a dolog, hát már most sem annyira, de azért még most friss, tehát most akarunk róla beszélni. Úgyhogy igazából úgy oldottuk meg, hogy az Írók Boltjának a Facebook oldalán lesz egy élő közvetítés, és akkor az, ha minden igaz, utána felkerül a YouTube csatornájukra, és ott is visszanézhető lesz. Illetve hát ezt nem tudom még pontosan, de felmerült az igény többektől, hogy ők is kérdezhessenek, tehát hogy ott legyen egy ilyen interakció a beszélgetés közben. Nem tudom, Erős Kinga, az Írószövetség elnöke tartja majd a bemutatót, ő vele fogok beszélgetni, vagy ő beszélget velem, és hát majd nem tudom, majd ott gondolom kiderül, hogyha ha esetleg megrohamoznának bennünket a kérdésekkel, akkor feltételezem, hogy lesz rá mód és lehetőség, hogy válaszoljunk rá. De én igen szeretném, és nagyon szeretném tényleg az, hogyha ha véget érne, most már a járvány is élhetnénk az életünket. Ugye mi is most már, te is, én is most már be vagyunk oltva legalábbis az első oltással, és ez reményt ad arra, hogy egyszer majd tényleg kimozdulhassunk, és majd tényleg emberek közé mehessünk, és ugyanúgy élhessük az életünket, mint korábban, és akkor persze, hát nagyon szívesen megyek bárhová, ahová hívnak. Én tényleg korábban is elmentem, én nagyon szeretek például Erdélybe járni könyveimmel, Kolozsvári Magyar Napokra hívtak, szenzációsan jó volt. Most ugye a Vajdaságban vannak ezek. Én nagyon szeretem, tehát a határon túli magyarokkal nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, azt gondolom, és próbálom is ápolni ezt a viszonyt, amennyire csak lehet. Most nincs erre lehetőség, és csak online tudjuk, de ettől függetlenül online viszont mindenkivel tartom a kapcsolatot.
Döme Barbarával beszélgettünk, olvassák könyveit, keressék őt magát, menjenek a könyvbemutatókra. Kellemes napot kívánok!